Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai zenei áhítat megtartására, amint a programon is olvashattuk, a reformáció emlékünnepe adott alkalmat. Egy kissé megkésve tartjuk az eredeti dátumhoz, október 31-éhez képest, de ezt az ünnepi alkalmat nagy okunk van semmiképpen el nem hagyni. És ezt az okot így határozhatnám meg. Nem csak illendő, hogy emlékezzünk a 16. századi reformátorok tiszta gondolkodására, erkölcsi bátorságára, hitére, küzdelmeire, hanem azt mondhatjuk, hogy ma egyenesen új reformációra van szükség. Az egész kereszténységet felrázó új reformációra. Az olyan ünneplése a reformációnak, ami azt a látszatot keltené, hogy tulajdonképpen ez magától értetődő, hogy a reformátorok öröksége az nagy becsben van, és töretlenül fenntartott, bizony hamisan csengene. Tudom, hogy nagyon sok őszinte keresztény, protestáns keresztény létezik még ma, aki azt hiszi, hogy itt minden rendben van e tekintetben, ez megkérdőjelezhetetlen, hogy ezek a reformátorok valami nagyon értékes örökséget adtak az egész kereszténységnek és az egész emberiségnek. De mégis szembe kell néznünk a tényleges valósággal. Nem tudom, kinek mennyire van erről reális képe. Például tudunk-e arról a tendenciáról, vagy érdekes új jelenségről, hogy nagyon sok protestáns teológus és lelkész a közelmúltban vagy a katolikus, vagy az ortodox egyházhoz csatlakozott. És tudjuk, hogy miért? Azért, mert a protestantizmus, miután meggyengült a körén belül a sola scriptura elv, az egyedül a szentírás elv, olyan mértékig felbomlott, olyan rengeteg irányzat keletkezett, és annyira nincsen semmi tartása a korszellemmel szemben, hogy sokan őszinte protestánsok is úgy érezték, ennél még stabilabb, ennél még megbízhatóbb a katolicizmus vagy az ortodoxia. Itt van a kezemben egy kis füzet, egy testben a kereszt által, ez az úgynevezett Princetoni javaslat a keresztények egységére. Rögtön hozzátenném, hogy 16 különböző felekezetű személynek a közös munkája, akiknek túlnyomó részt protestánsok. És ebből hadd olvassak egy mondatot. Így hangzik. Számos hű keresztény a keresztény tanúságtétele megőrzésért küzdő protestáns lelt támaszra a római katolikus tanítóhivatalban, illetve az ortodox hagyományban. Mert azt mondták, hogy ez legalább biztos, ez legalább konzekvens a protestantizmus félelmetes felbomlásához képest. És vajon hogyan történhetett ekkora bromlás, a protestantizmusnak ekkora meggyengülése? Szeretnék néhány sort idézni egy másik könyvből, ez Jörg Zink, Egyetemes Egyház, de mikor című könyve, 2003-ban adta ki a Calvin kiadó. Figyeljük jól meg a következő sorokat, hogy miféle érveléssel, vagy milyen szemlélettel gyengült meg a sola scriptura elv. Így olvasom. Nekünk ma már egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredményeje maga a szentírás is? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám, olykor félreértelmezések is, és olyan mércék, amelyeket valamikor valakik felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Amivel én egy történeti alakban, például Jézusban találkozom, azt keresztények és nem keresztények, barátok és ellenségek ezerszeres interpretációja, vagyis értelmezése állította fel. Miután elolvastam ezt a pár sort, visszatérnék például egy mondatra, Ezt a kérdést teszi fel, és nem egy hosszú hagyományozási folyamat eredménye maga a Biblia is. Azért, aki egy kicsit járatos a Bibliába, pillanat alatt eszébe villanhat ilyesmi, hogy mondjuk egy Dániel próféta azt írja, hogy Isten adott neki egy kinyilatkoztatást, azt írja, azonnal feljegyezte a dolog velejét, elmondta. János apostol azt írja a Jelenések könyve elején, hogy Isten ezt az utasítást adta neki, amit látsz, írd meg könyvben. És még a könyv közben is találkozunk azzal, hogy azt írja, le akartam írni, amit hallottam. És a könyv elején azt mondja, ő hűségesen bizonyságot tett mindenről, amit látott és hallott. Vagy akár arra az összefoglaló ígére gondoljunk, amit Péter apostol levelében találunk, sohasem ember akaratából lett a prófétai szó, hanem erre külön megbízást kaptak, és ha pontosan fordítjuk a görög szöveget, akkor így kell visszaadnunk, a Szentlélektől vitetve, hordozva szóltak Isten szent emberei. Ez a hit gyengült meg. Teljesen általánosítva kimondja, hogy maga a Biblia is egy hosszú hagyományozási folyamat eredménye, és itt ilyen különbséget tenni hagyomány és az írás között alapvetően nem lehet. Ami aztán szintén megdöbbenthet bennünket, hogy az a Jézus alak, akivel találkozunk, mivel közvetlen út a Bibliához nincs, hanem csak nagyon sokféle értelmezésnek a halmaza, amit aztán keresztények, nem keresztények, barátok, ellenségek ezerszeres értelmezése épített föl, akkor is sok minden eszünkbe juthat. Eszünkbe juthat, hogy Jézus földi életében az ószövetségi írásokról azt mondta, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Azután azt mondta tanítványainak, majd a Szentlélek eszetekbe juttatja, amit tőlem hallottatok. Mert ti vagytok az én tanúim, az ő földi élete, halála, feltámadása tanúi. De persze vég nélkül lehet itt feszíteni a dolgot. Hát ez is egy keresztény közösségnek az értelmezése. Vagy így maradt fenn a hagyományban a Jézusról való felfogás. Tehát ezt véges végig lehet feszíteni. És ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy ezt írja a szerző. Ezek után könnyű belátni, hogy mindaz, ami az egyes felekezeteket megkülönbözteti, vagy elválasztja egymástól, az értelmezés szintjén játszódik le. És hogy ez a körülmény jó alapot nyújt arra, hogy higgadt, baráti érzésekkel közelítsünk egymáshoz. Tehát az, ami 16. században olyan nagyon éles és nagyon nagy kérdés volt, hogy az egyház tekintélye, vagy pedig az írás tekintélye. Ez napjainkra súlytalanná vált, szétfoszlott. De milyen másképp gondolkoztak a 16. századi reformátorok? Én ma egy reformátorról szeretnék megemlékezni, a nevét valószínűleg ismerjük, William Tyndale, az angol reformátor, akinek a fordítása ma is él, a King James angol biblia fordításban, az 70-80%-ban ma is a Tyndale fordítást tartalmazza. Ki volt ez a William Tyndale? Azért beszélek róla, mert egyrészt látni fogjuk, hogy egy életet tett rá a Szentírásra. Vajon mit talált ő a Szentírásban, hogy ilyen hallatlan odaadással és áldozatkészséggel mindent megtette azért, hogy Anglia népe kezébe kerüljön a Szentírás. William Tyndale felszentelt pap volt Angliában, valószínűleg Cambridge-ben ismerkedett meg a reformáció tanaival, már a humanista Erasmust is buzgón tanulmányozta, és azután Luther tanait is nyílt szívvel fogadta. Valószínűleg tanúja volt, amikor 1521-ben Cambridge-ben is elégették Luther iratait, ugyanúgy, mint korábban a Szent Pál székesegyház előtt Londonban is. Mégis mindezek őt nem ingatták meg, ez az ellenállás. Például ezt mondta egy vita partnerének, akivel beszélgetett a Szentírás jelentőségéről, és aki az írás elvet cáfolta, és ezt egész fiatalon mondta. Ha Isten életben tart, akkor nem sokára elérem azt, hogy a szántóvető fiú jobban fogja ismerni a Bibliát, mint te. Ez a mondat elárulja, hogy benne milyen fiatalon megfogant az a terv, hogy Anglia népe kezébe odaadni nemzeti nyelven a Szentírást. Tindél egy nagyon ismert és tisztelt ember volt a környezetében, és olvasnám is, hogy például Mórusz Tamás, aki pedig egyébként aztán ellenfele, nagy ellenfele lett, hogyan írt róla, hogyan vélekedett róla. Ezt írta. Mielőtt a tengerre kelt volna, Tindél tiszta életű, szorgalmas, az írásokban járatos ember hírében állt, akit Anglia szerte kedveltek, és prédikációival nagy szolgálatot végzett. Tehát mivel ő egy ilyen ismert és köztiszteletben álló ember volt, megkísérelte a Biblia fordítást, hogy így mondjam, a legtörvényesebb vagy legsimább úton megvalósítani, még ehhez bizonyos összeköttetése is volt, megpróbált London érsekétől engedélyt kérni a Biblia angol nyelvre fordítására. Ugyanis Angliában 1408 óta érvényben volt egy törvény, hogy a Biblia fordításához püspöki engedély kell. Ugye ez egy reakció volt John Wycliffe munkájára, aki az Új Szövetséget latinról korábban angolra fordította, és terjesztette Anglia szerte. És megkísérelte ezt, de nem kapott engedélyt. És talán ezen a háttéren értjük meg, hogy milyen sorokat írt le ennek nyomán Tindél. Fel nem foghatom, miért ellenzi bárki is szívében vagy szavával, hogy minden ember saját nyelvén olvashassa az írást. Nem gondoltam, hogy bárki annyira vak lenne, hogy ne értse, miért kell fény a sötétben járóknak. Azt sem gondoltam, hogy valaki olyan rossz akaratú lehet, hogy ennyire szükséges dolgot megtagadna embertársától, hogy azt nem mondjam testvérétől. Olyan kötözni való bolondról se hallottam még, aki szerint a jó a rossznak természetes oka, a fény a sötétség forrása, a színigazság pedig a hazugság gyökere. Hisz éppen ellenkezőleg a fény eloszlatja a sötétet, az igazmondás pedig minden hazugságot megszégyenít. Ugyanis az volt az érv a Biblia fordítás ellen, hogy csak rossz származik belőle, és sötétséget terjeszt majd, és ezért írta le ezeket a sorokat Tindél. És talán még egy néhány szó idézetként tőle, hogy mennyire szerette és mennyire becsülte Tindél a Szentírást. Kérem Istent, hogy emlékezzem meg azon a napon, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus előtt megjelenünk, hogy sohasem változtattam Isten igéjének egy betűjét sem lelkismertem ellenére, és nem tenném meg ma sem, még ha minden földön létezőt, legyen az élvezet, elismerés, gazdagság is megkapnék érte. Úgyhogy Tindél végül belátta azt, hogy Angliában lehetetlen megvalósítani a Biblia fordítását, és áthajózott Európába. Szeretném olvasni azt a néhány sort, amit ezzel kapcsolatban feljegyzett. Végül megértettem, hogy nem volt hely számomra a londoni palotában, ugye itt a püspöki palotára utal, sőt az egész országban arra, hogy lefordítsam az Új Testamentumot. Hát miképpen terjesszem elő javításra és változtatásokra, tehát ezt a könyvet azoknak, akik nem bírják elviselni, ha valami igaz. És akkor Tindél Kölnbe ment, és ott sikerült eljutnia addig, hogy nagyrészt Luther bibliai könyvekhez írt előszavait átvéve készített egy prológust, és Máté evangéliumát lefordította, és a nyomdában dolgoztak a kiadásán. Ugyanakkor azonban egy másik szerző, aki a régi egyház nagy híve volt, ott nyomtatta a könyvét, és meghallotta, hogy a nyomdászok egymás között azt beszélik, hogy ha ez az Új Szövetség eljut Angliába, Anglia királya is luteránus lesz. Azon nyomban feljelentette Tindélt, és éppen hogy csak el tudtak menekülni a Rajnán, mire a nyomdát megszállta a katonaság. Utána Wormsba vette az útját, és 1526-ban sikerült kiadni a teljes Új Szövetséget angolul 3000 példányban. Ma már csak 3 darab van belőle. Talán érdemes megjegyezni egy pillanatra, hogy 10 évvel ezelőtt tudott a British Museum ebből egyet megszerezni 1 millió fontért. Akkora értéke volt ennek az egy fennmaradt teljes Új Szövetség Tindél kiadványnak. De hát ennek a Bibliának is az lett a sorsa, hogy 1526. november 26-án a londoni Szent Pál székesegyház előtt ünnepélyesen elégették egy példányát, és súlyos büntetést vont maga után, ha bárki ebből a Bibliából egyet is birtokolt. Egyébként is csempész áruként tudtak átvinni belőle Angliába. De Tindél nem adta föl. Micsoda energia volt ebben az emberben, micsoda hit, micsoda értéknek tekintette a Szentírást. Elment a hollandiai Antwerpenbe, és ott hozzáfogott már az Ószövetség fordításához, és eljutott egészen Krónika második könyvéig. Közben úgy gondolta, hogy még az Új Szövetség fordítását is tökéletesítenie kell, és ehhez a munkához is hozzáfogott. És végül 1534-re készen volt a munkával. Ebben az évben London érseke Antwerpenbe ment egy politikai megbízatással, de ezt arra is fel akarta használni, hogy fölkutassa, ahány Tindél Biblia van, és hogy ezeket inkább fölvásárolja és elégetteti, nehogy Angliába kerüljenek. És volt egy ügyes kereskedő barátja Tindélnek, aki négyszeres áron adta el a püspöknek a rendelkezésre álló megmaradt példányokat, amelyeket ő aztán ott helyben, Antwerpenben meg is égettetett. És az isteni gondviselés ebből a pénzből tudta kiadni az új Biblia fordítást. Tehát a felvásárolt Bibliák árából a javított Biblia fordítást ki tudta adni Tindél. De a nehézségek nem szűntek meg. Antwerpenben valakit beépítettek, mondjuk modern szóval, aki a barátságába férkőzött, meghívta egy vacsorára, és ott rajta ütött a császári katonaság, és Brüsszel mellett egy várbörtönbe zárták. Fennmaradt egy latin nyelvű levele, amit a börtönből írt, és ez egy nagyon tanulságos levél. A levélben van a szója, hogy szenved a meleg ruha hiányától, de érdekes módon mégse ezt kéri, hanem lámpát, héber bibliát, héber szótárt és héber nyelvtant, hogy folytathassa a munkáját. Az inkvizitor bíró természetesen kimondta felette az ítéletet, és 1536. október 6-án nagy nyilvánosság előtt megfojtották, és utána elégették. A halála előtti utolsó kiáltása ez volt: Istenem, Uram, nyisd meg Anglia királyának a szemeit. Vagyis mi izgatta még mindig, hogy a népe kézbe kapja az angol Bibliát. Tudta, hogy ehhez az az út vezet, hogy Anglia királyának az álláspontja változzék. Egy év múlva 8. Henrik, aki ugyan nem volt egy keresztény vagy egy hívő valaki, de talán aki történelemben jártas tudja, hogy milyen okokból valamilyen felszínes reformációnak a hívévé szegődött, és egy év múlva Anglia királya engedélyezte az angol bibliák terjesztését Angliában. Tehát ennyire másképp gondolkoztak a reformátorok a Szentírásról, mint ahogy ami a mai viszonyulás a Szentíráshoz. Így tudnám összefoglalóan mondani, hogy a 16. századi reformátorok és követőik számára a Szentírás az élő Isten élő igéje volt. Gondoljuk csak meg, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy az élő Isten élő igéje. Ez a két kifejezés a lehető legszorosabban összefügg. Hogy hogyan, szeretném olvasni ezzel kapcsolatban Jeremiás könyve 10. fejezetéből, hogy a próféta valamikor a maga korában a környezetében mindenütt terjengő bálványimádással szemben hogyan érvelt. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből olvasom a következőket. Az 5. verset és a 10-et. Ugye előzőleg beszél arról, hogy hogyan készítik a bálvány ábrázolásokat, bálvány szobrokat, hogyan díszítik föl. És akkor az 5. versben azt mondja: olyanok, mint az egyenes pálmafa, nem beszélnek, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni sem képesek. Olyan nagyon egyszerű érvelés volt, de mint az egyenes pálmafa, a derek hát se tudja hajlítani, mozdulni se tud, nem beszél. Nem kell félnetek tőlük, mert rosszat tenni nem tudnak, de jót tenni sem képesek. És utána a 10. versben összehasonlításul ezt mondja. De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király. A 12. vers, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével, szavára vízzúgás támad az égben, és felhők emelkednek föl a föld határairól, villámokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Tehát azt mondja a proféta, hogy ezzel szemben az Úr élő Isten, igaz Isten és élő Isten, és azt mondja, hogy az ő szavára vízzúgás támad, és bármi megvalósul. Gondoljuk csak meg, hogy az élő Isten beszél, azért élő, mert beszél. És aki beszél, az cselekszik is. És hogyha az Isten nem beszél, akkor nem is cselekszik, és akkor az Isten halott. Mint ahogy meg is született, így szó szerint megfogalmazva, a modern kereszténység teológiájában ilyen irányzat, hogy az Isten halott. Amivel persze nem azt akarták kifejezni, hogyha van egyáltalán Isten az égben, az meghalt, hanem azt, hogy az a régi felfogású istenkép, az nincsen többet. Az Isten meghalt, az Isten halott. És mit jelent az, hogy élő ige? István, az első keresztény mártír, amikor megkövezése előtt, a zsidó Sanhedrin előtt vele egy beszélgetés folyt, akkor azt mondta, hogy Mózes élő igéket vett az Istentől, hogy a mi atyáinknak adja. Ezt a kifejezést használt, hogy élő igéket vett. És Jézus Krisztus is ilyen módon szólt, János evangéliumából idézem a 6. fejezet 63. versét, a beszédek, amelyeknek szólok néktek, lélek és élet. Mitől élő ige az Isten beszéde? Azért, mert Isten hatalma kíséri, mert teremtő hatalmat hordoz, mert az Isten beszédét mindig kíséri az Isten lelkének a munkája, és ahogyan a természetben az Isten beszéde hatalommal képes átformálni, az ember gondolatvilágában, az ember jellemében is teremtő erővel tud munkálkodni. De hallottunk egy ige szakaszt, hogy az Isten beszéde nem tér vissza üresen, hanem ahogyan az eső és a hó megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi, hasonló munkát végez az Isten beszéde is. Szeretnék néhány sort olvasni Károly Gáspártól is, a Vizsonyi Biblia elöljáró beszédéből, ugye 1590-ben jelent meg az első magyar teljes Biblia fordításunk, és ennek az elöljáró beszéde egy nagyon értékes tanúságtétel arról, hogy Károly Gáspár, mint magyar Biblia fordító reformátorunk, hogyan értékelt a Szentírást, és mit értett ő azon, hogy a Szentírás Isten élő igéje. Így olvasom. Boldogok, akiknek Isten szól az ő szent igéje által, de sokkal boldogabbak azok, akiknek szól az ő szent lelke által is, akiket nem csak kívülről vonz, hanem belülről is, akikben nem csak az ige által, hanem az ő lelke által is hatalmasan cselekszik. Annak okáért a Krisztus mi nékünk mindaddig haszontalan, és az ige által hiába prédikáltatik, míg nem az Isten lelkétől a hit általa, ami szívünkbe beoltatik, és beplántáltatik az igének hallásából. Mert Isten az ő népével való szövetségkötésben egybeköti mind a kettőt, az igét és az ő szent lelkét, és itt hivatkozik egy Jézsaiási igére. Úgymond, ez az én szövetségkötésem veletek, hogy az én lelkem és az én beszédem, amelyeket adtam a te szádba, el nem távoznak tőled és a te nemzetségedtől. Mely dologra nézve az apostol is azt mondja, hogy az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Az az olyan eszköz, amely által Isten hatalmasan cselekszik a hívők szívében. Ezért hasonlítatik tűzhöz, pörőhöz, kétélű fegyverhez, szép záporesőhöz, Azért mondja Péter, hogy újonnan születtünk, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Így tekintették ők az Isten beszédét élő igének. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a Szentírás élő igeként szólal meg, ha megszólaltatják, ha vannak, akik megszólaltatják élő igeként, akkor az emberek megismernek egy élő Istent, akkor felemeltetik az élő Istennek a tisztelete. De ha az Isten beszédéből holt emberi beszéd lesz, ha az Isten beszéde csak a hagyomány egy része lesz, ha hagyományá silányul, ha belesimul a nagy vallási hagyományba, akkor az élő Isten is eltűnik. Akkor az élő Isten képe, az élő Isten valósága is eltűnik a kereszténység tudatából. És ami ebben a legveszélyesebb és a legszomorúbb, ha megmarad csak a vallási hagyomány, akkor lesznek emberek, akik Isten tekintélyével lépnek föl, és az Isten helyett megszabják a vallási mércéket, és ebből már csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy üldözzék azokat, akiknek Isten beszéde marad a mérce. Azt mondhatjuk a leghatározottabban, hogy új reformációra van szükség. És ez az új reformáció talán a 16. századnál is nehezebben tör utat. Mert Jézus úgy jellemezte a mi korunkat, az emberi történelem úgynevezett végidejét, így mondta, avagy az embernek fia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? Egyáltalán lesz-e még valaki, aki élő Istenben valóban bízik, és valóban komolyan veszi őt? Aztán azt is mondta, ezt Pál apostol Timóteushoz írt második levele 4. fejezetéből idézem, így fogalmazott, ezt mondta, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Azt hiszem, aki megnézi a könyvesboltok kirakatait, de közelmúltban éppen néztem egyet, azt mondtam, egyetlen épkézláb könyvet nem láttam. És tényleg, mintha az emberek füle viszketne, mintha beteg lenne a füle. A szenzációk, a képtelenségek, a tudományos költözsbe öltöztetett valótlan miszoszok, és ezek azok, amire az emberek vevők. És vallási téren pedig az embernek csak a szíve sajog, hogy mi minden kerül nyomtatásba, mi minden fertőzi a népet, ahol tele van vak tapogatózásokkal és emberi hipotézisek tömegével. Az apostol azt mondta, lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, arra nincs vevő, mert az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Reményik Sándor majdnem 100 éve írt le néhány sort, ugye az erdélyi református költő, akkoriban Barth Károly jött Magyarországra, a 20. század leghíresebb protestáns teológusa, és ő egy majdnem új reformációt indított el, úgy is hívták a követőit, hogy új reformátorok, és itt Budapesten felolvasásokat tartott. És Reményik Sándor írt egy igazán megrázó verset ebből az alkalomból, az a címe, hogy elkéstetek, elkéstetek vele. És ebben van egy ilyen döbbenetes mondat, azt írja benne, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. És ez a sor ma is ül. Ahhoz, ami a Szentírás mértéke, ami a Szentírás tiszta beszéde, ami a Szentírás vasbeton szerkezetű tiszta és konzekvens és kompromisszumot nem tűrő gondolatrendszere, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. És mégis, nehogy csüggetten tartsuk meg a reformáció emlékünnepét, mert az Isten beszéde még mindig beteljesedett. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak, hanem minden beteljesedik. És szeretnék két olyan részletet olvasni a Szentírásból, amely Isten beszédének a felmagasztalásáról szól az emberi történelem végidejében. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből olvasom az egyiket. Ez egy kettős profécia, mely vonatkozott keresztelő János szolgálatára, a Mesiás első adventje előtti útkészítő szolgálatra, de vonatkozik a Jézus visszatérése előtti útkészítő szolgálatra is. Így olvasom a 3. verstől. Egy szó kiált, A pusztában készítsétek az Úrnak utát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alá szálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondta, mit kiáltsak, vagyis a próféta visszakérdez, hogy mit kiáltsak, mit kell itt kiáltani. És a válasz ez volt, minden test fű, minden szépsége, mint a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fuvalt rá. Bizony fű a nép, megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Ugye, amikor olvastuk azt a pár sort, hogy a Bibliához közvetlen út nem létezik, ugye ezt a kategórikus kijelentést, vagyis egy egyszerű ember, amikor kézbe veszi, akkor nem juthat el egyenes és közvetlen úton az Isten kinyilatkoztatásához, akkor eszünkbe juthat Jézus szava, aki azt mondta, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, az nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, azok az én földi családom. Akkor Jézus igéjének semmi értelme nincs. Ha nincs közvetlen út a Bibliához, akkor nincs ilyen, hogy emberek Isten beszédét hallgatják és megtartják. Akkor csak egy hosszú-hosszú hagyományozási folyamaton, és sok-sok értelmezésből átszűrt, és sok-sok értelmezésből összeállt vallási tanítás az, amivel találkozni tudnak. De Jézus erről beszélt, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Másik nevezetes igéje, azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ebben az a nagy dolog, hogy Jézus azt mondta, hogy itt a földön olyan beszédeket lehet hallani, olyan beszédekhez férhet hozzá minden ember. Milyen radikális kijelentés, amelyek Isten szájából származnak. Itt is ez hangzott el, mert az Úr szája szólt. És még Ézsaiás könyve második fejezetéből is szeretnék olvasni egy részletet. Ez talán a legbátorítóbb és felemelőbb. Olvasom a második verstől. A második és harmadik verset olvasom. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tehát itt arról beszél, hogy az Isten ügye nem gyenge és erőtelen lesz, mégsem Jézus eljövetel előtt, hanem amikor azt mondja, magasan fog állni a hegyeknek felette, a halmoknak felette, akkor gondoljunk arra, hogy a proféta korában a bálványtiszteletet azt magaslatokon, hegyeken és halmokon folytatták, és amikor azt mondja, az Úr házának hegye magasabb lesz a hegyeknél és a halmoknál, akkor azt mondja, hogy fölötte fog állni a maga erkölcsi tekintélyével és a maga igazság tartalmával mindenféle téves vallási felfogásnak és irányzatnak, és milyen szép, azt mondja, özölleni fog hozzá minden nép. És azt mondja, eljön sok nép. És ezt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, mint azt mondaná, egymást biztatják, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és mi a vége? És Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Megint megjelenik az Isten beszéde. És valaki feltehetné a kérdést, ha jelenleg olyan vigasztalan a kép, akkor ugyan mi fogja kiváltani ezt a változást? Ugye mindjárt érzékeljük, hogy micsoda válság érlelődik a világunkban minden oldalról, akár a természeti környezet, akár a társadalom oldaláról, egyfajta ellehetetlenülését látjuk a történelemnek. És ahogy az emberek mind jobban szorongnak, mind többet fognak kérdezni. És ha ezekre a dolgokra egyedül a Szentírás hatalmas beteljesülő proféciái tudnak választ adni, akkor egyszer csak megint felébred a szomjúság. És emberek egymást biztatják, és azt mondjuk, gyertek, menjünk, hallgassuk az Úr beszédét. Mert egyetlen forrás van, honnét az Isten beszéde származik, ami egyedül adhat választ. és ami egyedül adhat reményt arra, ami minket körülvesz, és ami körülöttünk történik, és megcsillanthatja a jövőnek, a szabadulásnak a reménységét. Az Isten tiszteletünket majd Luther nevezetes énekével fogjuk befejezni, az erős várami Istenünk énekkel, és ez az ének ugye úgy ér véget, hogy az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja, és az ige elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen. És szívemből kívánom, akik itt vagyunk, mindnyájan a reformáció emlékünnepén tudjuk azt, hogy ezt az értékes kincset, hogy a Biblia Isten beszéde, ma nem csak óvni kell, hanem egy új reformációval nyilvánvalóvá tenni, meggyőzővé tenni. És a nagyon-nagyon ettől nagyon eltávolodott kereszténység és emberiség számára is revelánsá, nyilvánvalóvá tenni. Ez az óriási feladat. Kívánom, hogy ebben lehessünk a reformáció munkájának a folytatói. Amen.